Erős várom, Istenünk, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten tiszteletünkön, és a 297-es számú énekkel kezdjük meg alkalmunkat. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Kegyelmed, Uram, betölti a földet. A Te törvényeidre taníts meg engem. Teljes szívvel esedezem orcád előtt. Könyörülj rajtam igéd szerint. Meggondoltam utaimat, a Te bizonyságaidhoz térítettem lábaimat. A 449-es számú éneket énekeljük liturgiaként.
Thank you.
Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek, és eltértem igédtől. Ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támogass kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, adj nekünk bűnbocsánatot és békességet, hogy megtisztuljunk a bűntől, és benned bízó szívvel szolgáljunk téged, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 21. vasárnapra, azaz Biblia vasárnapjára, oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, hogy megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 8. fejezetének 26. versétől a 40. verséig a következőképpen. Tehát az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 8. fejezetének 26. versétől olvasom Isten igéjét. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel, és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt. Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról? Vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: íme itt a víz, mi akadály annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Isten. Valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és a 434-es számú éneket énekeljük az ige hirdetésre készülve.
Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, Biblia vasárnapjára, igehirdetési alapigéjük kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a Márk írása szerinti evangéliumban, a 12. fejezet 28. versétől a 34. versig a következőképpen. Ekkor odament az írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle: melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt: a legfőbb ez: halljad, Izrael, az Úr a mi Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat. Az írástudó ezt mondta neki: jól van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki: nem vagy messze az Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, érted is, amit olvasol? Ugye hallhattuk az imént az oltár előtti igében, hogy Fülöp megkérdezte ezt az etióp kincstárnokot, és hát ez nem egy ilyen rögtönzött kompetencia felmérés volt, hogy akkor most az etióp kincstárnoknak a szövegértését vizsgálja, hogy mennyire tudja értelmezni azt a szöveget, amit elétesznek, mennyire tudja annak a lényegét leszűrni. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy értem-e, amit olvasok. Meg tudom-e érteni azt, amit elém tesznek. Ugye a hétköznapi életben is nem mindegy, hogyan értelmezek egy szöveget. Elém tesznek egy szerződést, írjam alá, és elolvasom. Nem értem annak a lényegét, nem értem, hogy mi van ott, átverhetnek és behúzhatnak a csőbe. És sokszor olyan jogi szövegekkel találkozik az ember, hogy csak néz, mert úgy van megfogalmazva, hogy még hogyha érti is egyébként a szövegeket, akkor is elgondolkodik, hogy ez magyarul van egyáltalán, mert nem értem, hogy mi van ide írva. Olyan bonyolult megfogalmazás, olyan mondatok, olyan tekervényes gondolkodással, sokszor direkt, hogy az emberek ne értsék pontosan, hogy mi van ott, és aztán könnyen át lehessen őket vágni. Nagyon fontos, hogy az ember lássa a lényegét. Sokszor segítség szükséges hozzá, hogy megmagyarázzák, hogy elmondják, hogy mit akartak itt mondani. Nemrég volt egy ilyen helyzet, hogy elénk adtak ezzel a GDPR-ral kapcsolatban, ugye ez a személy, jogi személyiség védelmében mindenféle szabályzatokat hoznak, és hát ezzel kapcsolatban olyan szöveget adtak elénk, hogy próbáltuk értelmezni, de hát nem értettük pontosan, és megkérdeztük, hogy na akkor ez mit jelent, és elmondták érthető nyelven, hogy a lényege ennek az, hogy. És akkor megértette az ember, megnyugodott, akkor már tudtuk jó szívvel aláírni, vagy tudtunk ebben tovább menni. Adatvédelmi, nem jutott az előbb eszembe, adatvédelmi kérdés ez a GDPR. És nem mindegy tehát, hogy hogy értjük ezeket a szövegeket, mert lehet az, hogy erre rámegy az embernek a pénze, az anyagi javai, vagy akár az egészsége, hogyha nem jól érti azt, amit elé tesznek. És hát mondják, hogy egyre nagyobb probléma van az országban a szövegértéssel, hogy egyre több ember nem érti azt, amit olvas. Főleg a felnövekvő generációnál tapasztalják ezt, mondják, hogy a 8-osoknak már mint egy fele funkcionális analfabéta, ezt lehetne mondani. Hogy lehet, hogy tudnak olvasni, de aztán nem tudják megfogalmazni annak a lényegét, nem tudják azt alkalmazni. Nem tudják azt beépíteni egy másik szövegbe. És riasztó ez, hogyha ebbe belegondolunk, hogy több mint fele a 8-osoknak ilyen helyzetben van, És keresi az ember az okokat, hogy hát ugye egyre kevesebbet olvasnak a gyermekek, egyre több a videó, egyre inkább nem használják a memóriájukat, egyre inkább máshogy gondolkodnak, vagy sokszor arra szoktatják őket, hogy ne gondolkodjanak, mert akkor ugye könnyebb manipulálni az embereket. És van, hogy az egyetemi oktató is azt mondja, hogy németet oktat olyanoknak, akiknek majd németül kellene oktatni másokat, és hogy nem, hogy a német szöveget nem értik néha, amit pedig hát kellene, mert hát ők németül tanítanak majd, hanem néha a magyar feladatot, a magyarul megfogalmazott feladatot sem értik pontosan. És hát magunk terén ezért fontos, hogy így a hétköznapi életben is megtegyünk azért mindent, hogy jobban értsük a dolgokat, meg jobban értsék azok, akik ránk vannak bízva, ugye gyermekek, fiatalok, hogy bátorítsuk őket, hogy olvassanak, hogy értsék azokat a szövegeket. Mi is próbáljuk ezt, hogy a gyerekeket bíztatni az olvasásra, járunk velük könyvtárba, meg viszik a könyveket, meg olvassák, és a múltkor mesélte a feleségem, hogy egy benzinkutas el volt ájulva, hogy tankolt Eszter, és hogy a gyerekek nem a kütyüt pörgették, hanem könyv volt a kezükben. Igaz, hogy akkor pont képregényt olvasgattak, de a benzinkutas mondta, hogy hát ez nagyon jó, ennek úgy örül, hogy nem a telefon nyomkodják, meg azt pörgetik, hanem olvasnak. És erre nagy szükség van, hogy tényleg olvasson az ember, és értse, amit olvas, és a Biblia kapcsán pedig erre még nagyobb szükség van, mert a Biblia az nem akármilyen könyv. És az előbb említettem, hogy milyen nagy probléma lehet abból, hogyha az ember nem érti, amit olvas, mert arra rámehet akár az egészsége, vagy a pénze. De a Bibliánál ez örök életkérdés. Hogy értem-e, amit olvasok? Hogy megértem-e, hogy mi van ott? Mert ez nem akármilyen könyv, ez az életnek a beszéde. Az Istennek a szava. Az örök élet a tét, hogy érted-e, amit olvasol. Ugye, ahogy itt a etióp kincstárnoknál is. Ha úgy megy tovább, hogy nem érti, hiába volt fönn az ünnepen. Hiába volt egy magasrangú ember. Hazamegy, éli tovább az életét, még úgy is, hogy olvasgatja az igét. Akkoriban ez azért nem volt olyan egyszerű dolog, hogy hozzájutott az igéhez. De elkárhozott volna ez az ember. Pedig ott volt az ige, pedig olvasta, pedig még az ünnepre is fölment. És ezért nagyon fontos, hogy értsük az írást, értsük, amikor a Bibliát olvassuk. És egyre nagyobb hangsúlyt próbálunk erre is fektetni a különféle missziói alkalmakon is, ugye Biatorbágyon is, meg az EKE alkalmakon is, hogy az emberek személyesen is, egyénileg is, amikor olvassák a Bibliát, akkor értsék, tudjanak táplálkozni belőle. Mert ez élet-halál kérdése. Olvasni a Bibliát. Ugye Isten ezt szeretné, hogy értsük az ő szavát, értsük, amit olvasunk. Ezért van lefordítva a Biblia a legtöbb nyelvre. Legtöbb nyelvre lefordított könyv. Azt szeretné az Úr, hogy anyanyelvünkön tudjuk olvasni a Szentírást. És milyen óriási dolog ez, hogy magyarul 1590 óta olvashatjuk. Nem tudom románul, mikor fordították le a Szentírást román nyelvre, de óriási dolog ez, hogy a kezünkbe foghatjuk a Szentírást, a teljes írást, és olvashatjuk. A legtöbb kiadást megért könyv a világon. Isten gondoskodott arról, hogy eljusson az emberekhez az örömüzenet. És ezért fontos az, hogy olvassuk, vegyük és olvassuk. Ugye Augustinus, amikor hitre jutott, akkor egy ilyen kis gyerekmondókát hallott, hogy vedd és olvasd, toll lelege, a gyerekek ott a szomszédban lehet, hogy csak játékból mondogatták egymásnak, és ő megvette az igét, olvasta a római levelet, és szíven találta az Isten, ezt a tékozló fiút. Vette és olvasta, és az Isten eltalálta őt az ő igéjével. És nemrég beszélgettem egy hívő háttérből származó, de mégis elkalandozó fiú valaki, aki elmondta azt, hogy, hogy mindenféle bulikba, meg mindenféle pótszerekbe beletekeredett az ő élete, és úgy eszébe jutott az, amikor egyszer a mélyponton volt, hogy hát ott van az a napi ige. És rákeresett az interneten, ugye az útmutató napi igére, és hogy olvasta, abból az úgy megszólította őt. És aztán ment tovább az életében, folytatta ezt a kicsapongó életet, de aztán megint egy mély ponton eszébe jutott ez, hogy a múltkor, amikor olvastam az igét, akkor az olyan sokat jelentett. És megint elkezdte olvasni, és azt mondta, hogy úgy beszélt vele az Isten, úgy ránehezettek ott bűnök, hogy sorra jöttek elő, és csak úgy mondta el az Istennek, vallotta meg azokat, és hitre jutott ez a fiatal. Így, hogy eszébe jutott, hogy vedd és olvasd. Olvasd az igét. És azt mondta, hogy amikor ott úgy ez történt vele, és megvallotta a bűneit, és átélte ezt, hogy az Isten ott cselekszik az ő életében, utána olvasgatta azokat az igéket, amik ott ki voltak rakva a házba, korábban is ott voltak, de azt mondja, hogy egyszer csak elkezdte őket érteni. Hogy hú, hát de jó, meg ez is itt van, milyen jók ezek az igék. És azt mondja, hogy leült és elgondolkodott, és úgy az volt benne, hogy mennyire jó, hogy a Biblia az, így fogalmazott, hogy a Biblia az tök hiteles egyébként. Tehát, hogy Isten megadta neki ezt a bizonyosságot, hogy a Biblia az Istennek a szava, az Istennek az igéje. És ezért fontos, hogy vegyük, és olvassuk, és értsük azt, amit az Úr mondani akar. Mert nem mindegy, hogy hogyan olvasom, fontos, hogy olvassam, ugye ezt a Spurgeon-i idézetet a konfirmandusoknak mindig idézem, meg többször a gyülekezetben is többször elmondom, hogy Spurgeon mondta azt, hogy az a Biblia, amelyik szétesik, az általában egy olyan emberé, akinek az élete nem. Tehát még egyszer, hogy az a Biblia, amelyik szétesik, általában olyan emberé, akinek az élete nem esik szét. Ugye? Tehát, hogyha olvasom a Bibliát, és szétesik, mert agyon olvasom, akkor feltetőleg azt már úgy olvasom, hogy abból tényleg tudok táplálkozni, és akkor az Úr egyben tudja tartani az életemet. De nem mindegy persze, hogy hogyan olvasom, mert lehet, hogy valaki akár agyon olvassa, de nem érti, nem látja a lényegét. És ez az ige, amit az imént felolvastam, ez erről szól, hogy mi a lényeg, hogy mi a lényege az Isten igéjének. És egy írástudó fölismerte Jézusban, hogy hát ez az ember érti az írásokat. Meg tudja fogalmazni a lényeget. Mert ugye az előzményekben arról van szó, hogy mennek oda szadduceusok kötözködni Jézussal, hogy nincs is feltámadás. Ugye ők nem hitték a feltámadást, a lélekben sem hittek, meg hát az angyalokban sem. Tehát egészen furcsa, hogy ilyen írástudó emberek voltak, ismerték az írásokat, és mégsem ismerték igazán, mégsem ismerték az Istent, és hát ezek a szadduceusok ilyen emberek voltak. De ráadásul nem csak úgy, oké, ismerték az írásokat, hanem ők közülük kerültek ki a főpapok, a papok. Ilyen emberek közül, akik ezeket a dolgokat megkérdőjelezték. Na de hát Jézus nagyon frappánsan megválaszolta nekik a kérdésüket, ugye azzal jöttek oda, hogy hát van egy férfi, van egy felesége, gyermektelenül élik az életüket, meghal a férfi, akkor utána a törvény szerint ugye a férfi testvérének kell elvennie, hogy utódot támasszon neki, de ő is meghal, meg aztán a következő is. Na és akkor majd, ha van feltámadás, akkor ki lesz majd ott a férje ennek a nőnek. És akkor Jézus megmagyarázza, hogy hát ez nem így van, ahogy ti gondolkodtok, és az a baj veletek, hogy nem ismeritek az írásokat és az Istennek a hatalmát. És hoz egy igét, amiből a feltámadás megmagyarázza, ami ige alapján nem gondolná az ember, hogy abban ott van a feltámadás. És azért hozza ezt az igét a törvényből, Mózes 5 könyvéből, mert ezek a szadduceusok csak azt fogadták el igazán. A többit azt úgy, úgy zárójelbe tették az írásokat. Lehetett volna a feltámadásról hozni Jób könyvéből, vagy lehetett volna hozni a prófétáktól olyan igét, amelyekben már felfénylik a feltámadásnak a csodája, de Jézus mit hoz, hogyha itt az előzményeket nézzük? Azt mondja, hogy vajon nem olvastátok Mózes könyvében, hogy mit mondott neki Isten a csipkebokornál? Én vagyok Ábrahám istene, és Izsák istene, és Jákob istene. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévelyektek. Hát ebből az igéből, hogy én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene, hogy őszinték vagyunk, első körben nem a feltámadás jutna eszünkbe. És mégis mennyire egyértelmű, mennyire igaz ez, amit Jézus mond, és mennyire egyszerűen az ősatyákra hivatkozva, Mózesre, az ő írásaira hivatkozva, amiket ők elfogadtak, egyszerűen megmagyarázza nekik, helyre teszi ezeket a szadduceusokat, és hát ezért jön ez az írástudó, hogy látja, hogy hú, hát ez az ember, ez tudja, hogy mit beszél. Ez az ember érti az írásokat. És akkor oda megy, és akkor megkérdezi tőle, hogy melyik a legfőbb parancsolat az összes közül. Hát van jó sok. A zsidó írástól meg is számolták, hogy akkor 613 parancsolat van. Azon belül azt is felosztották, hogy melyik az, ami tiltó, melyik az, ami buzdító, összeszámolták, mindent összeszámoltak, 613 parancsolat. Na ebből melyik a legfőbb? És hogyha így át kellene nekünk is így bogarásznunk, böngésznünk ennyi parancsolatot, és abból meg kellene mondanunk, azért ez egy nehéz feladat lenne, hogy akkor igazán kellene látni a lényeget, hogy akkor abból a 613-ból melyik a legfőbb parancsolat. És Jézus idézi neki a törvényt. Mózes 5. könyvének 6. fejezetéből, ahogy most ugye mi fölosztjuk, és Mózes 3. könyvéből, a 19. fejezetből. Tehát nem úgy van ez, hogy egy helyen vannak ezek, hanem több helyen van, de Jézus a legfőbbeket kiemeli. És ez az 5. fejezet, 5. könyv 6. fejezetéből, ez a Halld meg Izrael, amely így kezdődik. A zsidók ezt csak úgy emlegetik, hogy a Sömá. Ugye a Sömá az a Halld. Sömá Izrael. Halld meg Izrael. Az Úr, a mi Istenünk, egyedül Úr. És ez a zsidóknak a mindennapos imádságává vált. Halld meg Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egyedül Úr. Naponta kétszer elimádkozták, legalább reggelente és esténként. Emellett sokszor szertartásokon is elhangzott, és többek közt a temetések alkalmával is. Halld meg Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egyedül Úr. És ezt így fogalmazta meg egy ilyen zsidó magyarázó, hogy a Sömá lett az ártatlan gyermekkor első imádsága, és a haldokló utolsó sóhajtása. Tehát ez a hitvallás, ez végig kísérte a zsidó embereknek az életét. És amikor arról van szó, hogy na melyik a legfőbb parancsolat, akkor Jézus ezzel vezeti be, hogy halld meg Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egyedül Úr, egy Isten. És ez a héberben, ez a egy, hogy egyedül, ez az ehád, ez nagyon hasonlít leírva az ahárhoz, egy kis hajlat tulajdonképpen, ami a különbség. Hogy egy, vagy az ahár meg azt jelenti, hogy más, vagy másik. Azért nem mindegy, hogy most egyedül Úr, vagy hát ez egy a sok közül. Van egyébként másik is, de van egy ilyen is. És annyira figyeltek erre, hogy nehogy véletlen, amikor olvassák ezt, felolvassák, hogy halld meg Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egyedül Úr, akkor ezt a végső betűt, a D betűt, azt kivastagították, ezt az ehádot is néha kivastagították, de különösen ezt a D betűt, hogy nehogy azt az R-nek olvassák, hogy más, vagy egy a sok közül, hanem egyedül Úr. Mert ez Istennek a különleges voltát, egyedüli voltát hangsúlyozza.
hogy ő az egyedüli Isten. És ez annyira egyértelmű, hogy ő az egyetlen Isten, hogy nincs rajta kívül más. És ez arra indítja az embert, hogy ember, te is legyél olyan, aki ilyen együgyű, jó értelembe véve, hogy az Isten legyen számodra a legfontosabb. Ő az egyetlen. Hát nehogy mást imádj, nehogy más fontosabbá váljon neked az életedben, mint ő, hanem kövesd őt. És hogyha ezt megérti az ember, akkor abból az következik, hogy nem lehet olyan kétszívű. Nem lehet kétfelé sántikálni. Nem lehet két úrnak szolgálni. Nem lehet kételkedni, hogyha ezt megértjük, hogy ő az egyedül úr, hanem az ember indul, és azt mondja, hogy Uram, te legyél a legfontosabb, te töltsd be az életemet, és szeretnék veled menni. És ezután következik ugye az első és legfontosabb parancsolat, ahogy itt is kiemeli Jézus, amikor kérdezik, hogy na melyik a legfontosabb? Hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. A legfontosabb parancsolat, hogy teljes valónkból szeressük az Urat, a mi Istenünket. És ez az, ami tulajdonképpen összefoglalja a törvényben, a 10 parancsolatban az első kőtáblát, ahogy szoktuk emlegetni, hogy az első 3 parancsolat. Én az Úr vagyok, a te Istened. Melyik az első parancsolat? Ne legyen más Istened. Második. Nevedd hiába Istened nevét. Harmadik. Szented meg az ünnepnapot. Összefoglalja ez, hogyha az Úr az én Istenem, egyedül Úr, és őt szeretem teljes szívemből, hát akkor ebből következik, hogy nem lesz másik Istenem. Akkor ebből következik, hogy nem fogom csak úgy emlegetni az ő nevét. Akkor ebből következik, hogy amikor csak tehetem, akkor itt vagyok, és hallgatom az ő igéjét, mert hát ez óriási lehetőség. Hát ez betölti ezt a törvényt. És erre ezt írta itt az iratta le Mózessel az Úr, hogy erre emlékeztessék magukat újra és újra. Kössék ezt a kezükre, a homlokukra. Magyarul a gondolataikban ez legyen ott. Amikor cselekszenek, akkor emlékezzenek erre, hogy úgy cselekedjenek, hogy erre tekintettel, hogy én ezzel tudom az Urat szeretni. Tudom teljes elmémből, a gondolkodásommal is az Istent szeretni. És a tetteimmel, ahogyan élem a mindennapokat, meg a házuk ajtajára is kirakták ezt az úgynevezett mezuzát, nem medúzát, mezuzát, ami egy ilyen kis tokocska volt, és abba belerakták ezt a ilyen kis tekercsen a sömát, ezt a Halld meg Izraelt. Vagy későbbiek során én is jártam ilyen zsidó házba, hogy ott volt ez a kis tok, és rajta volt ez a héber S betű, és akkor ugye ezzel mindig emlékeztették magukat, hogy amikor kimentek, akkor megérintették. Hogy emlékezzenek, hogy hát ezzel megyek én ki, hogy egyébként Halld meg Izrael az Úr, a te Istened, egyedül Úr. Így lépek ki az utcára, meg amikor hazamentek, akkor ezzel megyek haza, hogy Halld meg Izrael az Úr, a te Istened, egyedül Úr. És ezzel emlékeztették fizikailag is magukat. Persze ez egy idő után ilyen babonás dologgá válhatott sokaknál, hogy akkor kimegyek, akkor megérintem, jaj, ha nem érintem meg, akkor mi lesz velem az utcán, meg stb. De egyébként pedig olyan jó lenne, ha mi is tudnánk emlékeztetni magunkat erre újra és újra, hogy a mi Istenünk az egyedüli Úr, és hogy az ő nevében élhetjük az életünket, vele, az ő ismeretében élhetünk, hogy ez milyen nagy kiváltság, milyen csodálatos dolog. Tehát ezt emelte ki Jézus elsősorban ennek az írástudónak, utána pedig a Mózes 3. könyvének a 19. fejezetéből emelt ki egy parancsolatot. Hogyha megnézzük azt a fejezetet, ott rengeteg parancsolat van egymás után. A 10 parancsolatot ott ki lehet bogarászni egyébként, úgy megtalálhatjuk ezeket, de nem teljesen olyan formában, ahogyan ugye a 2 Mózes 20-ban, vagy az 5 Mózes 5-ben ez meg van fogalmazva. De mellette mindenféle más parancsolat is ott van. Például ezután közvetlenül az következik, hogy ne párosítsd más fajtával az állataidat, vagy nevesd be különféle magokkal a földedet, vagy különféle szőttesekből álló ruhát ne hordjál. Tehát ugye ez, néz az ember, hogy ez most akkor mit akar jelenteni, de hogy ebben is erre az egyértelműségre akarta tanítani az Úr az ő népét, hogy ne keveredjenek ilyen dolgokba, se, hogy ezek is emlékeztessék őket arra, hogy, hogy ők szent nép, én az Úr a ti Istenetek szent vagyok, ezért szentek legyetek, arról szól ugye ez a 3 Mózes 19, ezt fejti ki. Na de hogy ott van ez a parancsolat, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, és Jézus ezt emeli ki, hogy és itt van. Itt van a második, legfontosabb parancsolat. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Mert ez a második kőtáblát, ahogy szoktuk emlegetni, a többi parancsolatot tölti be. Most nem soroljuk föl, de hogyha szeretjük a másikat, hát akkor ott van abban, hogy én nem akarom bántani, nem akarom elvenni azt, ami az övé. Sőt, segítem, támogatom, adok neki, segítem, hogy megőrizze az ő dolgait. Ha szeretem a másikat, akkor ebből ez következik. És amikor Jézus ezt a két parancsolatot kiemelve oda tárja ez elé az írástudó elé, akkor ez az írástudó mit csinál? Megdicséri. Megdicséri Jézust, hogy jól van mester, helyesen feleltél. Jól látod a dolgokat. Nem látja még pontosan ez az írástudó, hogy kivel van dolga. Nem veszi észre, hogy azért érti a törvénynek a lényegét, azért tudja megfogalmazni azt a 613-at most itt kettőben, mert ő maga a törvényadó. Mert ő tudja, hogy mit akart átadni ezeken a törvényeken keresztül az embereknek, mert ő az, aki ezt leíratta. Hogy az Isten van ott vele szemben. És amikor megdicséri, akkor az Istent dicséri meg, hogy jól érti a törvényt, jól érti a saját szavát, amit mond. És aztán elmondja ő is, megfogalmazza ő is ezeket a parancsolatokat, hogy miért is van ez így, hogy miért válaszolt Jézus jól, és mondja, hogy ez több akkor minden áldozatnál, hogyha így szeretni tudjuk az Urat. Tehát hiába igyekszik az ember az áldozatokat bemutatni, áldozatokat hozni, hogyha nincs ez benne, nincs ez a szeretet, nincs ez a kapcsolat, akkor mit ér ez az egész? És ebből kiderül, hogy érti a lényegét a törvénynek, de Jézus azt mondja neki, hogy nem vagy messze az Isten országától. Mondhatnánk azt is, hogy körülbelül 1 méterre van az Isten országától, vagy ki tudja, hogy milyen távolságot tartottak, amikor beszélgettek egymással Jézussal. Nem vagy messze az Isten országától. Érted a lényeget, de még csak közel van az Isten országához. És ez nagyon fontos, hogy nem elég csak érteni. Ugye ezek az írástudók annyira tudták a törvényeket, hogy kívülről tudták Mózes 5 könyvét. Fejből tudták, így is lehetne ezt mondani, de ez nem elég. Fontosabb az, hogy amit az angol mond, hogy ő úgy mondja, hogy by heart, ha jól tudom, hogy by heart. Tehát szívből. Nem mindegy, hogy valamit fejből tudok, vagy valaki egyszer így általános iskolás korolban mondta, hogy hú, hát talán én ezt nem tudom fej nélkül, mert nem fejből, fej nélkül. Hát nem mindegy, hogy fejből, vagy fej nélkül, vagy akár így, akár úgy, szívből kell azt ismernem. Mert tudni, sok mindent tudhatunk. És tudhatom betéve, meg ezeket a szövegeket ismerhetem, de benne Jézus Krisztust kell, hogy megismerjem. Mert nagyon fontos az, hogy tömören lássam a lényeget. Fontos az, hogy megtanuljak igéket, még hogyha nem is Mózes 5 könyvét betéve. Szerintem a mai ember képtelen már erre, ha csak nincs valami olyan speciális képessége. De régen erre ugye sokkal könnyebben képesek voltak, mert nem voltak ezek a kütyük, nem volt az, hogy na, megnézem, rákeresek, és akkor majd meg lesz, hanem sokkal frissebb volt a memóriájuk. De igéket tanuljunk, testvérek, minél többet memorizáljunk, mert ki tudja, hogy mikor jön el az az idő, amikor már nem olvashatjuk. Személyes életünkben is eljöhet olyan, hogy oda kerülök az ágyra, a kórházi ágyra, és nem tudok megmozdulni. És lehet, hogy nem azt hiszik az emberek, hogy nem tudnak velem kommunikálni, de én egyébként érteném a dolgokat, és csak az marad meg, ami ott van a gondolataimban. És akkor nem mindegy, hogy min jár az agyam, hogy rátekeredek a fájdalmamra, a betegségemre, a kiszolgáltatott helyzetemre, vagy Isten igéjét tudom forgatni a fejemben, a szívemben, és tudom akár még ebben a helyzetben is dicsőíteni őt. Akkor csak abból tudok táplálkozni, amit megtanultam. És éppen ezért tanuljuk az igéket, olvassuk és tanuljuk az igéket, és jöhet olyan korszak is megint, amikor a hívőket, keresztényeket üldözik, bevágnak bennünket a börtönbe, és Isten sok csodát tett, hogy sokszor bejuttatott írásokat, volt olyan, hogy WC-papírként használták az írásokat a tisztek, a katonák, ott a börtönőrök, és onnan mentettek meg hívő emberek lapokat, hogy tudják olvasni ott az Isten igéjét. Tehát ilyen elképesztő helyzetek is adódnak, de ott is nagyon fontos, hogy legyen a szívében az embernek az Isten igéje. De nem elég csak tudni, hanem ismerni. Mert Jézus azt mondja, amikor ott a zsidó vezetőkkel beszélgetett, János evangélium 5. fejezetében olvassuk, hogy ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. És mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Tehát az írás, a törvény, a proféták, az írások, az Újszövetség, az egész Biblia, az Jézus Krisztusról tesz bizonyságot, róla szól. Ő van a középpontban. Azért van ez az egész előttünk, hogy ő vele találkozzunk, amikor olvassuk. És mi akarjunk hozzá menni, akarjunk vele kapcsolatban lenni, és akarjuk ezt megélni. És hogyha ezt, ha így olvassuk ezzel a nyitottsággal, akkor nem leszünk funkcionálisan analfabéta keresztjén emberek, akik csak elolvassák, de a lényegét se tudják megfogalmazni, maguknak se, másoknak se, hanem tudják alkalmazni az életükben. És ez nem feltétlen szellemi képességtől függ, vagy értelmi képességtől függ, mert szellemi fogyatékkal élő ember is meg tudja érteni a lényegét. És sokszor a tudósokat megszégyenítő módon tudnak szeretettel fordulni az Isten felé, mert megértik a lényegét, hogy ez a lényeg. Hogy az Isten szeret engem, úgy szeret, hogy az ő egyszülött fiát adta értem. Ugye ez az egész Szentírásnak ez a lényeg, ez a János 3.16. És aztán ebből következik, hogy ez a szívembe áradt szeretet, ez tovább áramlik, és visszatükröződik az Isten felé. Hát az Úr erre hív tehát bennünket, erre a kapcsolatra, és erre buzdít bennünket ezen a vasárnapon, Biblia vasárnapján, hogy vegyük az írást, és olvassuk nyitott szívvel. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ebben az igében a lényegre irányítottad a figyelmünket. Köszönjük neked, hogy tömören összefoglaltad annak idején annak az írástudónak, és nekünk is a törvény lényegét. És köszönjük, Urunk, hogy mi már teljesebb írást olvashatunk, a teljes írást olvashatjuk. És köszönjük, hogy ott vannak előttünk ezek az aranymondások, ezek az igék, melyekben tömören elénk tárod a te szeretetedet, azt, hogy te hogyan viszonyulsz hozzánk, hogy mi a te terved velünk. És köszönjük, Urunk, hogy te nem csak azt mondod el, hogy mit követelsz a törvényben, hanem azt is elmondod, hogy te mit tettél értünk. Köszönjük, hogy ezzel a nagy szeretettel bátorítasz bennünket, és köszönjük, hogy erre a kapcsolatra hívsz bennünket, amely életet, örök életet jelent. Add, Urunk, hogy tudjuk érteni az írásokat, hogy tudjuk olvasni, és szerinted valóan érteni és élni. Kérünk, Urunk, hogy áldj meg ezzel bennünket. Amen. Énekeljük a 272-es számú éneket. Testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Jövő hét vasárnap 10 órától lesz Isten tisztelet, és 9:15-től, tehát 9:45-től pedig imaóra lesz a kisházban, hiszen hónap első vasárnapja lesz majd. Kedden 5 órától lesz reformáció Isten tisztelet itt a templomban, és pénteken pedig 5 órától ifjúsági óra a kisházban, és készülnek majd a fiatalok a szolgálatra. Október 31-én tehát, 5 órától, kedden 5 órától Isten tiszteletet tartunk itt a templomban, melyre szeretettel várunk mindenkit. Az alkalom különlegessége, hogy Luther Márton életével és a reformáció egyháztörténeti eseményeivel is foglalkozunk az ige hirdetés előtt. Jövő héten a női kör és a bibliaóra elmarad, a reformációi Isten tiszteletre bátorítjuk, hogy jöjjenek a testvérek. Hír és imádságlevelünk elérhető templomainkban és a honlapunkon, vigyünk bátran másoknak is. Istentiszteleti felvételek, fotók, hírlevelek letölthetők az internetes felületről, ugye a honlapunk címe philadelphia.lutheran.hu, és a feltöltésekről lehet tájékozódni a levelező listán, illetve a gyülekezet Facebook oldalán is. Éves gyülekezeti programtervünk megtalálható hátul kifüggesztve, illetve a program a honlapunkon is megtalálható. A biatorbágyi alkalmakról az mbb.hu oldalon lehet tájékozódni. A legközelebbi alkalom a Biblia tanulmányozó nap lesz majd november 11-én, és az EKE alkalmak közül pedig az ekealapítvány.hu-n lehet tájékozódni. Itt pedig a hitmélyítő hétvége lesz november 3-ától. Aki bizonyságtétellel szeretne szolgálni, bátran jelezze ezt, és így akkor az Isten tiszteleteken erre van lehetőség. És akinek pedig lelkipásztori beszélgetésre vagy látogatásra van szüksége, bátran szóljon és jelezze ezt felénk. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. A 397-es számú éneknek az első verszakát énekeljük az áróimádság előtt.
Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te szólsz hozzánk a te igédben, és elküldted a te egyszülött fiadat is értünk, hogy meghaljon értünk a kereszten, és megszabadítson bennünket a bűneinktől. Köszönjük, Urunk, hogy újra és újra beszélsz hozzánk, és elmondod ezt nekünk. Köszönjük neked, hogy olvashatjuk a Bibliát, olvashatjuk a te szavadat, és hallhatjuk alkalomról alkalomra. Köszönjük neked, hogy most is együtt lehetünk, és téged szólíthatunk meg. És eléd hozzuk, Urunk, környezetünkben élő embereket, testvéreket. Így könyörgünk azokért, akik betegek, akik idősek, akik nehéz helyzetben vannak, akik az élet-halál küzdelmét vívják. És azokat, Urunk, akik ott vannak mellettük, akik gondozzák őket, akik segítik őket, vagy éppen azokat, Urunk, akik gyászban vannak. Köszönjük, Urunk, hogy tőled kérhetjük a vigasztalást, a bátorítást, az erőt és a békességet. És köszönjük, hogy mindaz ott van nálad, amire szükségünk van. Így hozzuk eléd, Urunk, azokat, akik egyedülállóak, akik egyedül érzik magukat, add, Urunk, hogy megtapasztalhassák a te jelenlétedet, hogy tudhassák azt, hogy rád számíthatnak minden helyzetben. És kérünk azokért, Urunk, akik a te útmutatásodra várnak, hadd kapják meg tőled a vezetést, és hadd merjenek aszerint dönteni és lépni. És eléd hozzuk azokat a fiatalokat, gyermekeket, Urunk, akik speciális nevelési igénnyel bírnak. Urunk, kérünk, hogy te segítsd őket, és segítsd a szüleiket, add, hogy bölcsen tudják őket terelgetni, nevelni. És te látod, Urunk, az oktatás helyzetét, te látod, Urunk, a fiatalság helyzetét. Könyörgünk, hogy te küldj oda is elhívott embereket, akik föl tudják venni ennek a nehéz hivatásnak a szolgálatát. És Urunk, kérünk a pedagógusokért, akár óvodákban, akár iskolákban, hogy te adj nekik kitartást, türelmet, szeretetet, hogy el tudják végezni, be tudják tölteni a feladatukat, szolgálatukat. Így kérünk, Urunk, azokért, akik az érettségire készülnek, te segítsd őket, te adj nekik bölcsességet és vezetést a pályaválasztásban is. És könyörgünk azokért is, Urunk, akik nehéz anyagi körülmények között élik a mindennapjaikat, add, hogy tőled tudják fogadni, tőled tudják várni a segítséget ezen a téren is. Így hozzuk eléd, Urunk, a cigányságot, a gyülekezetünkben folyó cigánymissziót is. Köszönjük neked, Urunk, hogy mostanában újra megindultak testvérek, hogy újra ott vannak azok, akik a tieid, de elkanyarodtak tőled. Köszönjük, Urunk, hogy te hívod őket, és kérünk, hogy te állítsd helyre teljesen az ő életüket, és azokét is, akik még mindig távol vannak tőled. És kezedbe tesszük le, Urunk, a családtagjainkat, szeretteinket, barátainkat, ismerőseinket, munkatársainkat, csoporttársainkat. Te látod, hogy kik azok, akik nélküled élnek, add, Urunk, hogy befogadhassanak, és neked élhessenek. És akik a tieid, hadd erősödjenek meg benned nap, mint nap, és hadd világítson az ő életük. És könyörgünk, Urunk, a gyülekezetünkért. Rád bízzuk a gyermekmunkát, az ifjúsági munkát. Rád bízzuk ezeket az alkalmakat, rád bízzuk a gyermekeket, a fiatalokat. Add, Urunk, hogy minél hamarabb megismerhessenek azok, akik még nem a tieid. És add, hogy a fontos döntéseket veled tudják meghozni. Te látod, hogy mennyi kísértés van. Kérünk, Urunk, hogy a tieidet te tartsd meg, te erősítsd meg a mindennapokban. És rád bízzuk, Urunk, a születésnapos köszöntő szolgálatot is. Add, hogy ez a te dicsőségedre történhessen. És könyörgünk a hétközi alkalmakért, könyörgünk a reformációi istentiszteletért, és kérünk azért, hogy minden gyülekezeti tagunk benned találhassa meg a vezetést, a békességet, azt, amire szükségük van. Így hozzuk eléd a családokat, a házaspárokat, kisbabát várókat, így hozzuk eléd a presbitereket, vezetőket, lelkészeket, munkatársakat, szolgálókat, és könyörgünk az egész gyülekezeti területért, itt Kisvárdán, egy Nyírteleken, Görögszálláson is, és mindazokért az emberekért, akik itt azokban a településeken élnek, ahol nem tudunk ott jelen lenni, de kérünk, hogy ha te jónak látod, akkor használj bennünket abban, hogy ők megismerhessenek. És könyörgünk egész egyházunkért, könyörgünk az egyházkerületünkért és egyházmegyénkért is. Kérünk az itt lévő gyülekezetekért. Különösen eléd hozzuk most, Urunk, a Kölcsei gyülekezetet és a Fehérgyarmati missziót, hogy ez valóban veled indulhasson, és az ott élő emberek veled találkozhassanak. És könyörgünk, Urunk, a Borsod-Hevesi egyházmegyéért is, ahol rengeteg kérdés, rengeteg probléma van. Urunk, te cselekedj ott a lelkészek életében, a döntéshozók életében, az ott élő testvérek életében, hogy megjelenhessenek azok a gyülekezetek. Rád bízzuk, Urunk, a norvég testvérgyülekezeteinket, testvérgyülekezetünket és az egyházkerületben lévő gyülekezeteket is. Így könyörgünk most a voldai és a Stromsnesi gyülekezetekért. És könyörgünk itt egész Kisvárdáért, az itt lévő gyülekezetekért is. Add, Urunk, hogy te lehess a középpontban, hogy veled találkozhassanak azok az emberek, akik ezekbe a templomokba, más közösségekbe és a mi közösségünkbe is belépnek. És rád bízzuk még, Urunk, a budavári testvéreket, a pitvarosi testvéreket, a nagycserkeszi gyülekezetet. Köszönjük neked, Urunk, hogy a tegnapi napon beiktathatták Lukács Máté András testvérünket az ottani szolgálatba. Kérünk, Urunk, hogy te erősítsd meg őt, és add, hogy a nyírszőlősi szolgálata is a te áldásodban lehessen. És eléd hozzuk még, Urunk, a felvidéki testvéreket, a felvidéki missziót. Te erősítsd meg ott Lóczi Tiborékat, hogy a te vezetésedben tudjanak járni. És könyörgünk az Eke szolgálatáért, a Biatorbágyi szolgálatért, az MO-ért, a Gedeon társaságért, a missziói központért, a VISZ szolgálatáért. Urunk, rád bízzuk ezeket a szolgálatokat, hogy a te dicsőségedre tudjuk végezni mindezt. És köszönjük neked, Urunk, hogy az ifjúsági hétvégén és az okiton is adtál igei táplálékot. Add, Urunk, hogy mindez gyümölcsöt teremhessen a mi életünkben. És köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk ezt az egész világot. Te látod, hogy forrunk, hogy mennyi minden félelmet keltő, hogyha csak ezekre a dolgokra tekintünk. Így bízzuk rád, Urunk, az Ukrajnában zajló eseményeket, de könyörgünk az izraeli eseményekért is. Urunk, ami ott történik Izraelben, ott Gázában, könyörülj rajtuk, Urunk, és add a te békességedet. És add, hogy a döntéshozók ne a saját fejük szerint döntsenek, hanem merjenek rád figyelni, merjenek tőled bölcsességet kérni. Kérünk, Urunk, hogy te cselekedj a vezetők szívében és a vezetők életében is. És köszönjük, Urunk, hogy nekünk nem kell rettegnünk, még ha félelmek úgy el is kapnak bennünket, de hozzád menekülhetünk, és újra benned békességet találhatunk, és tudhatjuk azt, Urunk, hogyha ilyen dolgokkal szembesülünk, ezek csak a kezdetek, és mi emeljük fel a fejünket. Arra bíztatsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy most is rád tekinthetünk, és köszönjük, hogy tőled van békességünk. És kérünk most, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, megyétek az Úr áldására. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljanak helyet a testvérek, és a megkezdett 397-es számú éneket énekeljük tovább.